Kedves hallgatóink, Ácsán Szóna tanítás sorozata következik, virtuális elvonulás címmel. Fordította Bende Zsuzsanna és Szabó Krisztina. Elmondja Kövesdi László. Első rész. Több, mint figyelem.
Tanító beszédek.
Káin vácsá cittén pamádén maya katán accyan kam mi bhanté bhúri pany tatágt káin vácsá cittén pamádén maya katán.
Az éberség négy alappillére. Ez egy új típusú virtuális elvonulás, amely helyettesíti az utóbbi 10 évben évente megrendezett Pacific Hermitage elvonulásunkat. Mivel a jelenlegi helyzetben az utazási korlátozások miatt ezt nem tudjuk megtartani, ezért arra kértek fel, hogy tartsak egy elvonulást egy igazán időszerű témáról, a mindfulness, azaz az éberség négy alappilléréről. Az eredeti elképzelés szerint ez az elvonulás olyanoknak szólna, akik már gyakorolják a meditációt, tehát többé-kevésbé olyan, melyet egy haladó csoportnak tartanék, akik már gyakorolják a Buddha tanításait, a nemes nyolcrétű ösvényt, és részt vettek már kolostori elvonuláson. Lehetséges azonban, hogy olyanok is megnézik ezt a videót, akiknek nincs tapasztalatuk ezen a téren. Nekik azt tanácsolom, hogy mivel ez nem egy kezdőkurzus, és nem fogom elmagyarázni az éberség és a meditáció alapjait, ők a hiányzó tudásukat pótolják a korábbi, kezdőknek szóló éberség előadásaimból, amelyek elérhetőek online is. A tanítást tehát nagyjából egy olyan képzeletbeli csoportnak fogom tartani, akik jelentkeztek az elvonulásra. Ez a kitérő tehát azoknak szólt, akik újak, vagy csak hallgatják ezt az előadást. Mindenki hallott már a mindfulness elvonulásokról, ez a mostani azonban a mindfulness, azaz az éberség négy alappilléréről szól. A mindfulness-szel találkozhatunk a Buddha tanításaiban is, ahol az a nemes nyolcrétű ösvény közül a hetedik. Azonban ennek ellenére fontosnak tartom újra és újra felhívni a figyelmet arra, hogy ez véletlenül sem egy mindfulness kurzus, mivel ez a mindfulness buddhista változatáról, a Sammasatiról szól. A sati szó az, amit mindfulnessnek vagy éberségnek szoktak fordítani. A szamma jelentése helyes, helyén való, olyan, amely megfelelő az ösvénynek. Azért, hogy ezt a kettőt meg tudjuk magyarul különböztetni, a továbbiakban a buddhista értelemben vett mindfulness-t magyarul éberségnek fordítjuk. A sammasati helyes éberség tehát más, mint a mindfulness. Ez utóbbit sokszor magyarázzák úgy, mint a figyelem tükröződését, vagy egyfajta fokozott figyelmet. Sokszor úgy állítják be, mintha valamiféle csodálatos képességgel rendelkezne az, aki képes figyelni. Amit általában mindfulness alatt értenek, tehát nem a buddhista értelemben vett éberség. A buddhista éberség egy célirányos, gyakorlati értelemben vett figyelem, amelyet egy meghatározott módon, meghatározott szándékkal és irányban fejtünk ki. Amikor helyes éberségről és annak a négy alappilléréről van szó, ezt a fajta figyelmet értjük alatta. Gyakran még buddhista körökben is találkozhatunk kezdetben érdekfeszítő, intellektuális vizsgálódásokkal az éberségről és a többi ösvényről, amelyek végül enciklopédikus nagyságot öltenek. A Buddhának nem ez volt a szándéka, ő pragmatikus és gyakorlatias lévén azt akarta, hogy az éberség az emberek javára váljon, hogy hasznosítani tudják azt az életükben. Ő maga is azt állította, hogy javára vált az éberség. Ennek az elsődleges haszna hosszantartó jólét és a boldogság megtapasztalása. Ezt remélte átadni a tanításaival, ezért újra és újra elmondta, hogy szándéka a szenvedéstől való megszabadulás. Az éberség tehát a szenvedés enyhítésére irányul. Ezt sokféleképpen próbálták a gyakorlatba átültetni. Kórházakban és hasonló helyeken igyekeztek enyhíteni vele a szenvedők fájdalmát. Nagyon gyakran kiragadták ezt az éberséget abból a szövegkörnyezetből, ahol a Buddha beszélt róla. Tehát az az éberség egyszerűen a testre, a testérzetekre, a tudatállapotokra és az érzésekre terjed neki, ez nem a buddhista értelemben vett értelmezése az éberségnek. Néhányan iskolákban kezdték tanítani azt, hogy a megfigyelés és a szemlélődés valamilyen csodálatos módon javítani fogja az életminőségüket. Ez eléggé valószínűtlen. Megismerni vagy megfigyelni valamit összefüggések nélkül nem vezet jó irányba. Itt nem egy egyszerű megfigyelésről van szó. Magának a szati szónak a Buddha idejében talán volt olyan jelentése, hogy megfigyelés, a megfigyelés tükrözése, de a Buddha nem ilyen értelemben használta. Ezt onnan tudjuk, hogy hosszasan magyarázta a jelentését és a használatát. Nem célra vezető tehát leragadni a szó szerinti értelmezésnél. Ezért fontos, hogy összefüggéseiben értsük meg. Az éberség a hetedik alkotóeleme a nemes nyolcrétű ösvénynek. Ha nem tudod, mi az a nemes nyolcrétű ösvény, akkor hallgasd meg az erről szóló beszédeimet. Rengeteg időt töltöttem a tanulmányozásával, annak alkotó elemeivel, legfőképpen azzal, hogy a helyes éberséget megelőzi a helyes törekvés. Van egy kimerítő tanítássorozatom a helyes törekvésről, ezért ha meg akarjátok érteni a helyes éberség összefüggéseit, akkor azokat az ösvényeket is tanulmányozzátok, amelyek megelőzik ezeket, és nem elkülöníthetőek, mert egymásra épülnek. A helyes törekvés megértésével válik világossá tanítás, amely általánosságban a helyes megértéshez vezet. Fontos megérteni a nemes nyolcrétű ösvény összefüggéseit, azaz a négy nemes igazság helyét a nyolcrétű nemes ösvényben. A Buddha összes tanítása és annak célja bele van foglalva a nyolcrétű nemes ösvénybe. A ti dolgotok kibontani, megérteni a nemes nyolcrétű ösvényt, amely elvezet majd titeket a helyes éberség céljának és használatának megértéséhez is. Egy bizonyos szutta, a Mahasatipattana szutta, ami az éberség négy alappillére, címében megtalálható a sati, éberség gyökérszó. A maha azt jelenti, hogy nagy vagy széles, a legnagyobb gyűjtemény. Pattana pedig alap. Röviden azt mondhatjuk, hogy az éberség négy alappillére tulajdonképpen a hetedik alkotóelem. És mi ez a négy elem? Az első a test, a második az érzések, érzetek, a harmadik a tudat és a tudatállapotok, a negyedik a dhammák, vagy a kiválasztott tudattárgyak, vagy ahogy én fordítom, dhamma kategóriák éber tudatosítása. Tartozik ehhez egy tanítássorozat, amely röviden összefoglalja a Buddha tanítását. Tehát a helyes éberség négy tanulmányozandó tárgya. Az első a test. A Buddha nagyon egyértelmű, logikus személy volt. Semmi esetre sem egy misztikus. Mint tanár, képes volt világosan, tökéletesen, egyértelműen kifejezni magát. Sok olyan logikai felvetéssel foglalkozott, amellyel nyugaton nem is találkoztak a 17., 18., 19. századig. Ezekkel ő az időszámításunk előtti 5. században foglalkozott, ráadásul egy nagyon világos megközelítéssel. Ha csak azt nézzük, ahogy a modern pszichológia tudatot kezelte a múlt század során, láthatjuk, hogy sok a bizonytalanság, hiszen ez egy roppant nagy terjedelmű és összetett téma, amit nagyon bonyolult vizsgálni. Ráadásul nem árt ismerni hozzá az életünk értékrendjét is. A tudat természetét nem lehet vizsgálni ezen referenciák nélkül. A Buddha mindezt feltárta. Feltérképezte a tudat működését. Az első alappillér, amivel segítségünkre siet az éberség művelésében, az a test. Az első gyakorlat, amit az éberség kiművelésére ajánlott, az a test fölötti szemlélődés. Nem véletlen, hogy a test az első, hiszen ez a legkézzelfoghatóbb, a legnyilvánvalóbb és a legegyszerűbb dolog, ami felett szemlélődhetünk. A következő az érzések, érzetek szintje. Nagyon leegyszerűsítve háromféle érzést különböztetett meg, amit az ember tapasztalhat. Kellemest, semlegest és kellemetlent. Ezek, mint a fájdalom és a boldogság okai, felölelik az emberi létezésben tapasztalható érzések legnagyobb részét. A harmadik a tudat maga, önmagunk tudatossága, a tudatban felmerülő érzések és ezek irányultsága. Az, ami a Buddhát valójában érdekelte, az a tudat érzéseinek struktúráltsága. Nem pusztán a tudat működése, hanem hogy érzünk-e haragot, vagy sem, mohók vagyunk-e, vagy sem, beszűkültek vagyunk-e, vagy éppenséggel nyitottak. Van-e vajon ilyenfajta tudatosságunk? Arra kérte az embereket, hogy legyenek sokkal tudatosabbak, tudják megnevezni, hogy milyen lelki állapotban vannak. Ma ezeket úgy hívnánk, hogy kedélyállapotok. Tudjátok, hogy milyen kedélyállapotban vagytok? Mellesleg nem mindenki tudja. Nagyon gyakran annyira el vannak merülve az emberek a szokásos hangulatukban, hogyha megkérdeznék tőlük, hogy ők most dühösek-e, nem lévén ennek tudatában, azt felelnék, hogy nem, pedig valójában dühösek. Csak mivel mindig dühösek, ez a normális, így nem értik, hogy te mire gondolsz. Ez még azelőtt van, mielőtt irányítani tudnánk a gondolatokat, mielőtt megtisztítottuk a tudatot, mielőtt dolgoztunk volna a tudaton. Valóban értenünk kell, mi az, amit éppen tapasztalunk. Bonyolult, mert nagyon személyhez kötöttek. Nincs semmilyen tapasztalatunk egy másik személy haragját, szomorúságát vagy boldogságát illetően. Lehetnek sejtéseink, láthatjuk a kifejezést az arcukon, hallhatjuk a beszámolóikat, de érezni nem tudjuk. Végső soron csak egy benyomásunk lehet ezeket a tapasztalatokat illetően. Azért olyan nehéz, mert ez nem egy megosztható valóság. Ez egy belső valóság. A Buddha azt kérte tőlünk, hogy próbáljunk minél világosabban rálátni a saját belső állapotunkra. Az utolsó lépcsőfok még finomabb, ez a belső állapotok befolyásolása. Miután tudatosítottuk a harmadik lépésben a tudat éberségét, el kell sajátítani bizonyos gyakorlatokat, egy hozzáállást, amely pozitív érzelmi, mentális állapotok fejlődését teszi lehetővé, és ami csökkenti vagy megszünteti a negatív érzelmi állapotokat. Ez a különleges terület, a negyedik szint, az utolsó, a dharmanupassana, azaz a dhamma kategóriák tudatosítása. Ez a legkevésbé megértett, a legkevésbé tanított és a legkevésbé gyakorolt az általános éberség gyakorlatok közül. Pedig a gyakorlatok lényege. Ezáltal érthetjük meg, ezáltal tehetünk szert jártasságra a Buddhának ebben a kevéssé ismert területéről szóló tanításaiban. Fontos szerepet játszik az éberség gyakorlatok fejlődését illetően. Mivel ez egy nagyon-nagyon fontos terület, ezért alaposan körül fogom járni. Először is. Mi az éberség? Természetesen nagyon sokan beszélnek róla úgy, mint figyelem, de ez nem figyelem. A figyelmet is magában foglalja, de ezt a Buddha, mint hasonlatot használta, így ez inkább olyan, mint egy kapuőr. Ez az őr egy fallal körülvett városnál őrködik. A képzett kapuőrnek az a dolga, hogy óvatos és éber maradjon, végrehajtsa az utasításokat, ne legyen hajlama a lustaságra, gondatlanságra, megvesztegetésre, csalárdságra. Megbízhatónak kell lennie. Bár manapság már nincs túl sok fallal körülvett városunk, de van helyette rendőrség és hasonlók. Nekik szintén az az elsődleges feladatuk, hogy bizonyos dolgokon rajta tartsák a szemüket. Nem mindenen, hiszen az nem lehetséges, hanem bizonyos tevékenységeken. Nem csak az a dolguk, hogy egyszerűen éberek legyenek, hanem jelentést is kell tenniük. Ez a kapuőr olyan, mint az éberség. Nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy nem pusztán megfigyelés, hanem annak egy nagyon speciális típusa, amely rendelkezik egy csomó előzetes feladattal arra vonatkozólag, hogy mire figyeljen, és hogy mit kell kezdenie bizonyos megfigyelt dolgokkal. Ez megfelel a katonaság működésének is, ahogy az megpróbál irányítani egy ellenséges, kaotikus helyzetet. Ők létrehoznak egy biztonsági zónát, ahova senki sem léphet be ellenőrzés nélkül, mert lehet, hogy az a valaki éppen ellenség. Az őr azért van ott, hogy kikérdezzen mindenkit, aki be akar lépni. Intelligensnek kell lennie, tudnia kell az ellenség ismertető jegyeit, és tudnia kell felismerni bármit, ami veszélyt jelenthet, hiszen rengeteg kárt okozhat egy ilyen bejutása. Ez a megelőzés a kapuőr legfontosabb dolga. Nem beengedni a negatív, ártó, problémás elemeket. Ez a hasonlat rendkívül fontos, mert elég sok meditációs technikánál alkalmazható. Később a légzés meditációnál még vissza fogok térni rá. A légzés meditáció nagyon elterjedt, mindenhol ismert, de úgy tartják számon, mint egy relaxációs, megnyugtató gyakorlatot, mint egy segédeszközt az érzelmek kezelésére. De van egy speciális fajtája, amit légzésmeditációnak hívnak. Kérdeztetek is erről a tanításról, és látszik, hogy nagy a tisztázatlanság azzal kapcsolatban, hogy mi is ez. És itt ismét segít a kapuőr hasonlat. Ahogy ez az őr vigyázza a kaput egy fallal körülvett városban. Az őrnek kapun kell, hogy tartsa a figyelmét, a szívesen látott pozitív és a megelőzendő negatív elemeken. Amit várhatunk a légzés meditációtól, az a kapuőr kiképzése, az éberség képességének fejlesztése. A kapu a test bejárata, ahol a lélegzet belép a testbe, itt kell a légzés meditáció őrének állnia. Azért van szükségünk ezekre a hasonlatokra és az ezekben rejlő tanításokra, hogy megértsük, miután kutatott, mire utalt ezekkel a kifejezésekkel a Buddha. Rengeteg a félreértés a légzés meditáció útmutatásait illetően. Így például azzal kapcsolatban, hogy hova helyezzük a figyelmünket. Ha visszatérünk a kapuőr hasonlathoz, láthatjuk, hogy mire gondolt ő. Nem a várost vagy a horizontot kell pásztáznia, csak is a kapun kell, hogy tartsa a szemét. A város kapuján. Na de mi a város kapu? Az a pont, ahol a test bejárata van, és ahol az elméhez vezető bejárat van. Ott fogunk gyakorolni, ahol fent tudjuk tartani a figyelmet elkalandozások nélkül. Ott, ahol a lélegzet megérkezik a testbe. Ez megegyezik azzal az elképzeléssel, ahogy a kapuőr figyeli a kaput, ahová a látogatók érkeznek. A fallal körülvett város maga a test ebben a hasonlatban. Többféle bejáratról beszélünk. A fizikai bejárata a testnek az, ahol a lélegzet a testbe jut. De van egy másik bejárat is az elméhez, ez pedig az érzékelésen, a látáson, a hangokon, a szagokon, az ízeken, a tapintáson keresztül vezet. És ott vannak még a gondolatok is, amelyek szintén kívülről az emberi tartományból érkeznek. Nem csak a belső késztetéseink ezek, hanem külső forrásokból emberek, tekintélyes alakok, tanítók beszédéből származnak. Ezek mind megérkeznek a város falához. Az éberség felépítéséhez gyakorolni kell. Ha nem tudjuk megkülönböztetni, mi hasznos, üdvös, felemelő, vagy mi az, ami a jólléthez, vagy a megszabaduláshoz, vagy éppen ennek az ellenkezőjéhez vezet, akkor rövid időn belül megjelenik a szenvedés, amely egyre csak növekedni fog. Ugyanilyen módon a testnek is szüksége van bizonyos mennyiségű törődésre. Természetesen számtalan dolog kerül a testbe kívülről, így például az étel is. Ha nem tudjuk hogyan, mit és mikor együnk, csak idő kérdése, hogy a dolgok rossz irányt vegyenek. És ez hol érkezik a testbe? Nos, tartsuk a szemünket a szánkon, ugye? Aztán ott van a kijárat. Figyelni kell arra is, hogy mi hagyja el a szánkat, hogy mit beszélünk, hogyan fejezzük ki magunkat, mert ha ezt nem helyesen tesszük, abból is nehézségeink, problémáink származhatnak. A fül az, ami hallja a szavakat, de ez csak az egyik dolog, a másik ezek értelmezése. Ez is egy bejárat az elméhez. Tehát a kapuőr ezen az összes dolgon rajta kell, hogy tartsa a szemét. Ez utóbbi természetesen csak egy metafora. A szem itt a belső szemet jelenti, a bölcsességen keresztül való látást. A kapuőr tájékozott, nem csupán a veszélyt jelzi, ennél sokkal kifinomultabb. Egyfajta kihallgatást végez. Mi az, ami éppen belép? Miféle érzés az, amelyet éppen megélek? Melyik kategóriába sorolandó, mi annak a konkrét feladata? Ha mindfulness gyakorlatban ez hiányzik, akkor ezek a szintek és a tanítás maga sincs megfelelően megalapozva. Nem lehet megfelelő módon alkalmazni, így ez a mindfulness gyakorlás nem az, amiről az eredeti buddhista mindfulness, vagyis az éberség szól. Rengeteg könyvet olvashattok, és különböző előadást hallhattok erről a témáról, de ezekből legtöbbször hiányoznak olyan, a figyelemre vonatkozó elemek, amelyek eredetileg fontos szerepet játszottak. Ezekben a könyvekben a figyelmet a szó hétköznapi értelmében használják, pedig ebben az esetben egyáltalán nem erről van szó. Ez a típusú figyelem nagyon is körültekintő és kiművelt. Ez tehát egy rövid bevezető akart lenni ahhoz, hogy szemléltessük, miről lesz szó a következő héten az éberség tekintetében. Mindegyik típusáról szeretnék részletesen beszélni, mert sokféleképpen közelíthetjük meg a test éberségét, az érzésekkel kapcsolatos éberséget, a tudat éberségét és a dhamma kategóriák éberségét is. Legfőképpen ez utóbbiról, tehát a dhamma kategóriák fogalomkörét felölelő éberségről, a tanítás egyes egységeiről fogok beszélni, ilyen például az 5 negatív, valamint a 7 pozitív tényező. Szeretném ezt minél jobban körüljárni. Ahogy említettem, ez egy általános bevezető, amely azonban nagyon is fontos és szükséges, hiszen az emberek gyakran ugranak bele ezekbe a gyakorlatokba. Mostanában a mindfulness egy elég népszerű kifejezés lett, amelyet nagyon gyakran használnak a hétköznapi beszédben is. Sok cikk jelenik meg erről, úgy hivatkoznak rá, és úgy használják, mintha mindenkinek nyilvánvaló lenne, miről is van szó. Valójában ez egy nagyon kényes fogalom. Egyáltalán nem is volt használatos az angol nyelvben körülbelül 25 évvel ezelőttig. Azt hiszem, ekkor tájt került be a szókészletünkbe, valószínűleg a buddhizmuson keresztül. Ekkor kezdődött a terjedése, alkalmazása. Mostanra már az általános iskolákban is tanítják. Ki kell hangsúlyozni, hogy a mindfulness gyakorlása, annak ellenére, hogy egy általános mozgalommá vált, tényleg sok lehetőséget rejt magában. Hiszen például már az amerikai hadsereg is mindfulness tanárokat alkalmaz, hogy megtanítsák a katonákat fókuszálni, amikor emberekre lőnek. Ma már egy mesterlövésznek is tisztában kell lennie a mindfulness-szel. Nyilvánvalóan mi nem ezt a fajta mindfulness-t tanítjuk. Ez egy értékeket nélkülöző figyelem, míg a buddhizmusban ez nagyon is egy értékkel rendelkező figyelmet jelent, egy odafigyeléssel és etikai értékkel felépített figyelmet. És nem csak etikai értékekkel, hanem pozitív pszichés következményekkel is együtt jár. Ennek mentén szeretném folytatni ezt az elvonulást. Beszélek majd a helyes éberség különböző aspektusairól, és ennek az ösvénynek egyéb tényezőiről is, mert ezek ide kapcsolódnak, nem lehet őket egymástól elválasztani. Kicsit olyan ez, mint amikor az autó porlasztóját kiveszed a motorból, és levélnehezéknek használod. Elveszíti az eredeti értelmét, aminek részeként működött. Ha csak nem érted, hogy a porlasztó milyen szerepet töltött be, míg az autóban volt, vagy mi a célja egyáltalán az autónak, akkor a porlasztó teljesen hasztalan. Vissza szeretném tenni ezt a porlasztó mindfulness-t az autóba, hogy a motort be lehessen indítani, majd megmutatom, mire jó az autó, és hova mehetünk el vele. Végső soron ez is egy jármű, ugyanúgy, mint a nemes nyolcrétű ösvény. Azt akarjuk, hogy működjön, beszállhassunk, és eljussunk vele az úti célunkig. Ezzel búcsúzom tőletek. Legközelebb a 8 fogadalommal folytatom, amely azoknak szól, akik már haladók a buddhista meditációs elvonulásokat, vagy a 8 fogadalmat illetően. Azt mondanám azoknak, akik járatlanok ezekben, hogy nem tudok ebbe túl hosszadalmasan belemenni, így magatoknak kell utána nézni, hogy mik a 8 fogadalom értékei, miért fogadjuk el ezeket, és ehhez hasonlók. De íme, ez a 8 fogadalom. Vállalom az öléstől való tartózkodás szabályát. Vállalom annak szabályát, hogy tartózkodjak elvenni azt, amit nem adtak. Vállalom a szexualitástól való tartózkodás szabályát. Vállalom a hamis vagy ártó beszédtől való tartózkodás szabályát. Vállalom a bódító italok és drogok fogyasztásától való tartózkodás szabályát, mert az nem törődömséghez vezet. Vállalom a tartózkodást a nem megfelelő időben való étkezéstől. Vállalom a tartózkodást a szórakozástól, a kozmetikai szépítkezéstől és az ékszerektől. Vállalom a tartózkodást a magas vagy fényűző ágyban való alvástól. És ezt ismételjük el 3-szor. Vállalom a 8 fogadalmat. Ez a 8 fogadalom, ezek az erények a boldogság forrása, ezek az erények az igazi gazdagság forrása, ezek az erények a nyugalomnak a forrása. Ezért engedjük megtisztulni ezeket az erényeket. Birken Forest Monastery, 2020. május. Sandittik akalik kayin vacha cittin pamadin maya katam acchayam kamme sang supatipanna anuttara sadu sadu sadu.
Ácsán Szóna tanítás sorozatát hallották. Ez volt az első rész. Fordította Bende Zsuzsanna és Szabó Krisztina. Elmondta Kövesdi László. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.